izzott a nyár, vagy hó esett. Nappal volt és éjjel, jó tudni van, ki megbocsájt szelíd szeretetével.
114, 115, 116,
117 perc.
A személyi jövedelem adómentesség nem megoldás a nők alulfizetettségére, ezt támasztják alá új EU-s adatok is. Dr. Csernus Fanni van itt velünk a vonalban, nemek közti egyenlőség szakértő az Amnesty International Hungary-től. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok!
Alapvetően mi a legnagyobb probléma az SZIA mentesség bevezetésével, mondjuk a nők és a férfiak fizetésének alakulásai szempontjából?
Hát több probléma is felmerül ezzel kapcsolatban, de amit én most így első körben hangsúlyoznék, az az, hogy azt lehet látni az Európai Uniós adatok alapján, hogy az elmúlt években fokozatosan nőtt Magyarországon a nemek közötti bérszakadék értéke, ami azt jelenti, ez a bérszakadék, ez a férfiak és nők átlagos fizetésében megjelenő különbségre mutat rá, ez most már közel 18%, ami nagyjából havi 130 000 forintnak megfeleltethető összeg átlagosan, és azt mondhatjuk, hogy ez a különbség egyre nő, szemben mondjuk az EU-s átlaggal, ami fokozatosan csökkent, és azt is el tudjuk mondani, hogy ez ugye a bruttó bevételekkel számol, tehát alapvetően a nemek közötti bérkülönbség az ettől, az intézkedéstől még nem fog csökkenni, ahogyan a nők anyagi kiszolgáltatottsága sem fog csökkenni az SZIA-mentességtől.
Igen, talán ez utóbbi mutat rá legjobban arra, hogy továbbra is függőségi helyzetbe kényszeríti a nőket, akár ez a szociálpolitikai intézkedés is.
Abszolút, azt láthatjuk igazából, hogy a nők anyagi biztonságát azt továbbra is igazából vagy a gyermekek számától teszik függővé, vagy a férfi partner fizetésétől teszik függővé, vagy kormányintézkedésektől teszik függővé, ami ugye nem egy biztos dolog. Tehát ez igazából, mármint az, hogy ez az intézkedés most megtörtént, de hogy ez mennyire lesz fenntartható, ugye ezzel kapcsolatban több kérdés és dilemma is felmerül. Tehát ez igazából, ahogyan adható, úgy el is vehető egy ponton, szemben például azzal, hogyha valódi béremelésről lenne szó, és ha valóban a nők munkaerőpiaci egyenlősége lenne a cél, és annak az elősegítése, és valóban a nők fizetésének növelése, anyagi függetlenségük növelése, akkor ez nyilván más típusú intézkedéseket igényelne, ami nem az SZIA-mentesség, vagy annak visszatérítése.
Ráadásul a társadalomban van is egy ilyen gondolat, amely talán általánossá vált, hogy a nők feladata, hogy gondoskodjanak a családokról és vezessék a háztartást, tehát nem is várható nagyon pozitív változás ebben a tekintetben.
Nem, azt lehet látni, hogy ez a fajta politikai narratíva, a családpolitika, az ugye már hosszú évek óta arról szól, hogy azt próbálják elősegíteni, vagy igazából a gyermekszám növekedéshez szeretnének ezáltal hozzájárulni, de azt egyébként lehet látni, hogy ez nem igazán egy sikeres eszközválasztás ebből a célból. De hogy azt lehet látni, hogy ez ráadásul ugye erősíti azt a típusú narratívet és nemi szerepekben való gondolkodást, ami amúgy is jellemzően megjelenik például a magyar társadalomnál, azt lehet látni, például egy 2024-es Európai Uniós kutatásban, ez egy reprezentatív kutatás volt, ami azért így tükrözi a magyar társadalom nagy részének gondolkodás módját, hogy a magyarok kb. 70%-a azt gondolja, hogy a nők elsődleges feladata a gyermekgondozás, a férfiak pedig a pénzkereset. És ezeket a típusú és ez meg is látszik például abban, hogy a nők kétszer annyi időt töltenek fizetetlen háztartási munkával, hogy a harmadik gyermek vállalása után jelentősen csökken a foglalkoztatottsági arányuk. Ezekkel a problémákkal egyáltalán nem foglalkoznak, tehát igazából olyan, mintha azzal elfelejtenének foglalkozni, hogy ezeket a gyerekeket nem csak megszülni kell, hanem azokat nevelni is kellene, és ezeket a terheket és feladatokat nagyon-nagyon aránytalan mértékben a nőkre hárítja a politikai narratíva, illetve a családpolitika, illetve a gyermekgondozási rendszer hiányosságai.
És még nem tudjuk, hogy ez az a pénzösszeg, amelytől aztán emiatt elesik az állam, szóval valószínűleg ezek a pénzösszegek majd hiányozni fognak ott, amikor mondjuk az oktatásnak a színvonalának a növeléséről van szó, vagy hogy jobb körülményeket biztosítsanak ezeknek az intézményeknek ahhoz, hogy a családoknak igazán tudjanak segíteni, ha egyáltalán ez cél.
Nagyon is, hiszen miért fizetjük az adónkat? Azért fizetjük, mert szeretnénk jól felszerelt egészségügyi ellátást, jól felszerelt kórházakat szeretnénk, jó minőségű oktatást szeretnénk, biztonságos utcákat, ezekért fizet az ember adót. Ezen felül kellene azon gondolkodni, hogy mit lehetne tenni azért, hogy bezárjuk ezt a bérszakadékot. És ráadásul nem is kellene nagyon messzire mennie például a magyar kormánynak ebben az irányban, hiszen az Európai Unió már 2014-ben megmondta, hogy az első lépés például a bértranszparencia, hogy átláthatóvá kell tenni a fizetéseket, a férfiak és nők bérben megmutatkozó különbséget. És lesz is egy ilyen irányelv, ami 2026-ban kell, hogy életbe lépjen Magyarországon. Nagyon hasznos és előremutató lenne, hogyha a kormány inkább azon gondolkodna, hogy ezt az irányelvet, aminek a célja valóban a bérszakadék bezárása, hogyan és milyen formában lehetne hatékonyan bevezetni, és egyébként mi az Amnesty-nél most azon is dolgozunk, hogy összerakjunk egy ilyen javaslatcsomagot a politikai döntéshozóknak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt jól bevezetni.
Tehát alapvetően mondhatjuk azt, hogy össztársadalmi érdek lenne, hogyha a nemek közötti bérszakadék csökkenne, és gondolom, hogy ez alapvetően a cégeknek is jó lenne, nekik is mondanak ezzel kapcsolatban valamit.
Igen, abszolút. A cégeknek is nagyon jó lenne, és az ő szerepük is rendkívül fontos ezen a területen. Például bevezetni rugalmas munkafeltételeket, ők is tehetnek azért, hogy átláthatóbb legyen a bérezési struktúra, átláthatóbb legyen az előléptetés rendszer. Ezzel kapcsolatban egyébként céges tréningeket is tartunk, hogy mit tehet egy cég, hiszen egyébként ezt lehet látni a Világbank adataiból is, hogy azok a cégek és azok az országok egyébként jobban teljesítenek, ahol figyelmet szentelnek a nemek közötti egyenlőség ügyére. Viszont ahogyan ezt ön is mondta, ez egy össztársadalmi ügy, tehát mindannyiunkra szükség van ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, és pont ezért egyébként pont a tegnapi napon indítottuk el az Ami a nőket illeti című, vagy elnevezésű kampányunkat, illetve honlapunkat, ahova bárki felmehet, megadhatja a saját alapvető adatait, korcsoportját, hogy milyen területen dolgozik, és ő is ki tudja számolni azt, hogy az ő területén, az ő munkafeltételeivel és körülményeivel mekkora bérszakadék figyelhető meg, és hogyha szeretne ellene tenni, akkor utána alá is írhatja a nyilatkozatunkat, aminek az a célja, hogy a politikai döntéshozókat abban az irányba toljuk, hogy végre valódi lépéseket tegyenek a bérszakadék felszámolása felé.
Vannak olyan aktív szociálpolitikai eszközök, amelyekkel ez elérhető, vagy akár Nyugat-Európában vannak-e erre jelentős kísérletek, hogy hogyan lehetne kiegyenlíteni ezt a különbséget?
Igen, az egyik eszköz például a bértranszparencia eszközem, amit említettem is, ami azt jelenti, és ami ebben az irányában egyébként benne is van, amit 26-ban minden, legkésőbb 2026 júniusáig minden tagállamnak saját jogrendjébe kell átültetnie. Ebben az irányában például egészen részletesen le van az írva, hogy mit érdemes kiszámolnia, vagy mit kell kiszámolnia igazából egy cégnek, és ezekből a számokból lehet is látni, hogy mire kell odafigyelni. Tehát például meg kell majd nézni azt, hogy milyen arányban vannak nők döntéshozó pozíciókban, meg kell nézni, hogy milyen arányban részesülnek bónuszból, vagy bónuszban, meg kell nézni azt, hogy mekkora az átlagos különbség az összes férfi, összes női munkavállaló között, és amennyiben az azonos pozícióban dolgozók esetében különbség mutatkozik. Ebben az esetben lépéseket is kell majd tenniük a munkáltatóknak annak irányába, hogy ezt csökkentsék. Tehát például, hogy egy példát kiemeljek, például a bértranszparencia, az átláthatóság az egy fontos eszköz, de ugyanígy beszélhetnénk a rugalmas munkafeltételekről és minden olyan intézkedésről, ami ahhoz járul hozzá, hogy a nők magasabb pozíciókat töltsenek be, és, jobb, és ezáltal jobban fizetett pozíciókat is töltsenek be.
Még ami eszembe jutott, és javítson ki, hogyha tévedek, szóval nagyon magas a nőknek a felülreprezentáltsága az olyan szakmákban, olyan foglalkozásokban, ahol egyébként a keresetek alacsonyak. Tehát valószínűleg ez az eloszlás sem segíti igazán, hogy kiegyenlítődjenek ezek az erőviszonyok.
Igen, ez az, amit a szakirodalom horizontális szakmai szegregációnak nevez, tehát hogy a nők sokkal-sokkal magasabb arányban dolgoznak azokon a területeken, amik egyébként hozzátenném, hogy a társadalmunk működése szempontjából alapvető fontosságú területek. Egészségügy, oktatás, szociális szektor. Ezeken a területeken 80%-ban nők dolgoznak. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ezeket a területeket is megfizessék. Nagyon fontos lenne, hogy ezeket a területeket megfizessék, és ezen felül, amit még ugye említett, hogy nem csak, hogy ezeket a munkákat alulfizetett formában a nők végezik, de ezeket a munkákat fizetetlen formában, például a háztartás keretein belül is elsősorban a nők látják el. És azt látjuk, hogy ez a fajta gondozási válság és gondozási teher, ami a nők vállát nyomja, ez például nagyon erősen hozzájárul ahhoz, hogy nem tudnak egyszerűen olyan fizetéseket elérni, mint a férfiak, vagy mint a férfi partnereik, hiszen ők azok, akiknek ráadásul az idős, akiknek az idős hozzátartozók gondozását el kell látnia, a gyerekek gondozását el kell látnia, 4 órára oda kell érni az óvodába, a bölcsödébe, össze kell szedni a gyerekeket, és utána a háztartási munkák végtelen sorozatát ellátják, hiszen a magyar társadalmi és kulturális rendszer a politikai narratívával kellőképpen felvértezve ezeket a terheket rájuk testálja. Tehát például, hogyha arról beszélnénk, hogy mire lehetne még költeni ezeket a hatalmas összegeket, amit például az SZIA során most így visszatérítésre kerülnek, azt gondolom, hogy például megfelelő bölcsödei ellátásra, hiszen azt látjuk, hogy még mindig rengeteg gyerek nem jut bölcsödei ellátáshoz a településén, ahol él. Vagy például megfelelő, kiterjedt, akár ingyen igénybe vehető idős gondozási rendszerre lenne szükség. Ezen felül kellene a nőknek méltányos bért biztosítani.
Tudjuk, hogy nagyságrendileg mekkora összegről lehet majd szó, vagy mernek ilyen bocsátkozni ilyen találgatásokba?
Visszatérítés során milyen összegről lehet szó?
Igen.
Igen, a Nemzetgazdasági Minisztérium adatai alapján nagyjából most azt lehet látni, hogy olyan 800 milliárd forint. Az, amitől évente elesik az állam azáltal, hogy igazából ezek a pénzek visszafizetésre tértenek, vagy visszafizetésre kerülnek. Ez egy hozzávetőleges összeg, viszont ezt nagyjából el tudjuk azt gondolom képzelni, hogy ez az összeg például mennyire nagyon hiányzik, amikor mondjuk arról van szó, hogy beáznak a kórházak, beáznak az iskolák, nincsen WC-papír, nincsen kréta az iskolákban. Tehát, hogy lenne mire költeni ezt a pénzösszeget, azt gondolom.
Nagyon szépen köszönjük a segítséget, és még egyszer ezt a honlapot legyen szíves ismételje meg, ahol még többet tudhatunk meg ezekről a témákról.
Már is mondom, ami a nőket illeti ékezetek.hu az oldalunk címe, és ott meg lehet találni a bérszakadék kalkulátort is, és meg lehet találni a nyilatkozatot is, hogyha valaki szeretne felszólalni, és én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy minél többen jelezzük azt, hogy valódi és érdemleges lépéseket várunk a politikai döntéshozóktól annak érdekében, hogy a bérszakadék végre csak kenjen Magyarországon.
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Dr. Csernus Fanni volt a vendégünk, nemek közti egyenlőség szakértő az Amnesty International Hungary-tól. Az SZIA mentesség nem megoldás a nők alulfizetettségére. Ezzel kapcsolatban beszélgettünk az előző percekben. Köszönöm szépen még egyszer, minden jót kívánok.
Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Viszontlátásra.
Express my mixed emotions at my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman,
114, 115, 116.
117 perc.
Egy országos kutatásról olvastunk, amely talán mindenki érdeklődését fel fogja kelteni, ugyanis az influencerekről szól. A magyarokat a hazai tehetségek inspirálják. Szalai Enikő, a Jettel Magyarország Humán Erőforrás vezérigazgató helyettese van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Üdvözlöm önt is és a hallgatókat is, Szalai Enikő vagyok.
Mitől válik ma valaki példaképpé inspiráló személyi, mik azok a tulajdonságok, amik azt predesztinálják, hogy őt követni fogják?
Nagyon érdekes. Azt látjuk, hogy egy kicsit más. Ez attól függő, hogy éppen erre a kérdésre melyik generáció választ éppen magának példaképet, ami biztosan minden generációról elmondható, hogy általában azokat a személyeket tartjuk inspirálónak, akik motiváltak és rendkívül kitartóak, de úgy tűnik, hogy az intelligencia is egy fontos szempont, és ami számunkra is érdekes meglepetés volt a kutatásnak a végeredményéből, hogy az Z generációknak kimondottan fontos az, hogy ezek a személyek sikeresek is legyenek.
Mármint sikeresek a saját életükben?
A saját életükben, vagy éppen azon a területen, aminek a hobbiukat, vagy éppen a hivatásukat szentelték.
Vannak-e különbségek hazai és külföldi példaképek között?
Nagyon érdekes, hogy a választadóknak a zöme, azaz 84%-ának magyar példaképe van. Azt láttuk, hogy az idősebb korosztályban szinte mindenki töltőre igaz ez az arány. 96%-uk magyar példaképet választott. Ezzel egyidejűleg a Z-generációsoknak mintegy negyede külföldi ideált követ.
Kicsit segítsen nekünk, a Z-generációk azok akik?
A Z-generációsok ők azok azok a fiatalok, akik már a 2000-es évek után születtek, tehát a mai 20 évesek, akik már egy része akár a munkaerőpiacon van, vagy akár még éppen az utolsó tanulmányait fejezi be.
Van-e különbség férfi és női példaképek között?
Ez is érdekes, hogy általában a férfiak nagyobb arányban választanak férfi példaképet, a nők pedig női példaképet preferálnak. 18%-kal többen választanak a nők közül női példaképet, mint a férfiak.
Alapvetően hol találkoznak a fiatalok a példaképeikkel? Hol tudják beszerezni ezeket az információkat?
Ez is nagyon változó. Ugye gondolom, hogy ebben nem árulok el nagy titkot, hogy a fiatalabb korosztály jóval nagyobb eséllyel keres magának példaképet, vagy talál magának példaképet esetleg különböző csatornákon, social media csatornákon, influencerek körében. Azt láttuk, hogy ha 10-ből 7 ember azt mondja, hogy őt az ösztönzi, ha hall vagy olvas egy tehetséges emberről, és sokan viszont, főleg az idősebb korosztályban általában olyan példaképet választanak maguknak, akiket ők személyesen is ismernek. A fiatalok közül ez nem feltétlenül igaz, ők szívesebben választanak olyan példaképeket, akiket nem feltétlenül ismernek személyesen.
Kérdezték-e arról a fiatalokat, hogy hogyan lehetne elérni, hogy minél több tehetséges fiatal kibontakoztathassa a képességét, és ezáltal ő maguk is inspiráló személyiségé váljanak?
Biztosan, igen, és ugye mindenképpen úgy gondolják, hogy jó lenne, hogyha több támogatást kapnának ahhoz, hogy az álmaikat megvalósíthassák, és követhessék az ideáljaikat. Ők azt gondolják, hogy nagyon jó lenne, ha erre lenne állami finanszírozás, ösztöndi lehetőségek, mentor programok, illetve új tehetségek felfedezésére irányuló programok. Sokan vélekedtek úgy, hogy a munkahelyi programok, a támogatás az egy jó katalizátora lehet a saját sikereiknek, illetve a álmaik követésének, illetve a több verseny lehetőséget is sokan említették, hogy ezek is kiváló lehetőséget biztosítanának nekik.
Vannak-e olyan csoportok, vagy tipikus foglalkozások, akik esetében több a példakép? Mondjuk nem tudom, mondok két dolgot, sportolók, vagy vállalkozók, szóval vannak-e ilyen csoportosítási lehetőségek?
Azt látjuk, hogy amit hiányolnak inkább, az, hogy ahol kevés példaképet látnak, az például az egészségügyi szektor és a gyógyszeripar, illetve a oktatásban, közéletben. Tehát mindahol, akikkel, akár média személyiségekkel, ahogy amit ön is említett, sportolókkal, médiában sokkal többször találkozunk, könnyebb azonosulni velük, viszont a kevésbé figyelmet kapó szektorokban dolgozók, vagy kiemelkedő teljesítménynyújtókból jóval kevesebben vannak ebben a megnevezett példakép státuszban.
Ennek esetleg az okaira esetleg kérdeztek, vagy következtetünk-e valamiből?
Azt mindenképpen látjuk, hogy ez az elérhető információ, vagy a példák hozzáférhetősége az egészen biztosan befolyásolja a választást, hiszen ami könnyebben elérhető számunkra, értelemszerűen könnyebben azonosulunk vele, de egy-egy szakterületnek a képviselőivel általában csak azok a szakemberek, vagy éppen érdeklődők találkoznak, aki egy meghatározott területtel foglalkozik. Tehát például a csillagászattal foglalkozó emberek jóval nagyobb eséllyel választanak értelemszerűen erről a területről érkező példaképet.
Tehát a példaképek esetében is működik ez a buborék effektus, hogy mindenki a saját érdeklődési körét vonza be inkább.
Pontosan, pontosan. És hát, hogyha valamiben én szenvedélyes vagyok és szeretem, akkor értelemszerűen rendkívül inspirálólag hat rám az, hogyha valakire fel tudok nézni ezen a területen, és valami nagyot alkotott itt.
Önök számára, Jettel számára, mely egy nagy vállalat, miért fontos egy ilyen kutatás, mire tudják használni ezeket az eredményeket?
Amiben mi fontosnak tartjuk a kutatást, az, hogy próbáltuk meghatározni azt, hogy vajon mivel tudunk mi az ifjabb generációnak segíteni, mivel tudjuk őket arra motiválni, hogy esetleg olyan területekre is, ami nem egyértelmű, akár a hobbiuk, érdeklődési körükből, hogyan tudnak kitekinteni, hogyan tágítsuk ki azt a kört, aki közül példaképeket, inspiráló személyiségeket választhatnak. Ugye mi egy technológiai cég vagyunk, és nagyon szeretnénk azokat a fiatalokat támogatni, akik ahhoz hozzájárulhatnak, akár most, akár a jövő generációiban, hogy szerepet vállaljanak abban, hogy a technológia hogyan könnyítheti meg a mindennapjainkat. És ezt a kutatást a nőnap alkalmából rendeztük, illetve futtattuk le, mivel ez egy már több mint egy éve van egy programunk az Óbudai Egyetemmel, ahol is női tehetségeket szeretnénk támogatni, illetve ösztöndíj lehetőségekkel, olyan pályán, amit nem tipikusan női pályának tartunk, tehát a technikai területen, ahol viszonylag kevesebb fiatal hölgyet, hölgy és lány indul erre az útra.
Igen, azt hiszem, ezeket szokták ilyen STEM tudományterületeknek nevezni, ahol kevésbé jelenik meg a női nem. Mi az, ami, nem tudom, hogy esetleg ön számára érdekes volt ebből a kutatásból, vagy bármilyen személyes érintettsége van-e ezzel kapcsolatban?
A személyes érintettségem, amikor én először ezt a kutatást olvastam, akkor nagyon érdekes volt, hogy ugye én egy X-generációs hölgy vagyok, és amikor én fiatal voltam, akkor én fodrász vagy tanárnő szerettem volna lenni, tehát mindazok a tipikus kvázi női foglalkozások merültek föl bennem, jövendőbeli karriernek, amit abban az időszakban mi elérhetőnek láttunk, és Számomra, amióta sokat dolgozom olyan fiatal hölgyekkel, akik, vagy még idősebb hölgyekkel is, akik nem a klasszikus életútat járták be, vagy nem éppen a klasszikus női szerepkörökben léptek be, azt a fajta elköteleződést látni, és azt a fajta csillogó tekintetet látni, ahol hihetetlen módon tudnak lelkesedni olyan témák iránt, amiről akár 20-25 évvel ezelőtt is egészen biztosan férfi munkának tudtok látni. Minden évben nagy erőkkel szeretnénk egyre több 10 évest, aki még pályaválasztás előtt áll, megismerkedtetni azokkal a területekkel, mint például, ahol mi is dolgozunk a technológiai területtel, hogy el tudják képzelni azt, hogy milyen lehet ilyen tudományágakkal, területtel foglalkozni, mert lehet, hogy a hétköznapi életükből nincs arra lehetőségük, hogy akár bármilyen személyes tapasztalatok is gyűjtsenek, tehát biztos, hogy esetleg eszükbe se jut mérnöki pályára vagy műszaki területre ezen gondolkodni, amikor a pályaválasztásról beszélgetünk.
Önök a JETTEG-nél igyekeznek támogatni a dolgozóik vagy a munkavállalóik álmainak megvalósítását? Van erre lehetőség?
Abszolút. Van erre lehetőség. Értelemszerűen azt nem mondjuk, hogyha ha valaki most értelme az jutott eszembe, lakberendező szeretne lenni, akkor JETTEG keretében lakberendezővé tud válni, viszont amire nagyon büszkék vagyunk, hogy nálunk nagyon nem ritka az, hogy valaki egy-egy szakterületről egy egészen más szakterületre vált, és ott épít karriert. Tehát csak, hogy megint egy konkrét példát tudjak hozni, nekem volt a HR osztályon dolgozó kolléganőm, aki kereséskiválasztással foglalkozott, és 2 éve már a mi IT részlegükön dolgozik, és alkalmazás fejlesztéseket támogat. Ami nem egy klasszikus karrierút, de őt ez a téma érdekelte, szorosan együtt dolgozott az eredeti munkája lévén kollégákkal, és azt, mi azt mondtuk, hogy ha téged ez érdekel, és ott van a szenvedély és a lelkesedés, akkor a cég támogat abban, hogy a szükséges szakértelmet, tudást meg tud szerezni már a munka során.
Az elmúlt percekben egy országos kutatásról beszélgettünk, a magyarokat a hazai tehetségek inspirálják. Szalai Jenikő, a JETTEL Magyarország HR vezérigazgató helyettese volt itt velünk a vonalban, akit tehát erről a kutatásról és az eredményekről kérdeztünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, viszonthallásra.
Én is köszönöm a beszélgetést, minden jót, viszonthallásra.
Munkatársa volt Edisonnak, habár mindez ma már a múlt 1911-ben Edison átjött Európába, s Fodor István.